Mózes második könyve az elsőtől az ötödik fejezetig. Mózes második könyve az egy Mózes természetes folytatása. Az egy Mózes így fejeződött be. Amikor József 110 éves korában meghalt, bebalzsamozták és koporsóba tették Egyiptomban. A kettő Mózes pedig így kezdődik. Név szerint ezek voltak Izrael fiai, akik Egyiptomba mentek Jákobbal. Mindegyik a maga háza népével ment. Rúben, Simeon, Lévi és Júda, Isakár, Zebulon és Benjamin, Dán, Naftali, Gád és Áser. Összesen 70-en voltak, akik Jákobtól származtak. József pedig már Egyiptomban volt. Azután meghalt József és valamennyi testvére, meg az az egész nemzedék. Látható tehát, hogy a könyv első fejezetének első része az előző könyv végének a folytatása. Mózes öt könyve összesen a teljes Biblia egyhetedét teszi ki, és az Új Testamentumhoz hasonlítva annak majdnem kétharmadát tenné ki. Ha Isten ilyen nagy figyelmet szentelt ennek a történelmi időnek, akkor fontos, hogy mi is megértsük és tisztában legyünk az itt lefektetett alapokkal. Izrael fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon megerősödtek és megtelt velük az ország. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy népességrobbanás következett be Izrael soraiban, mert a 70 lélekből József halála után 300 évvel 600.021 év feletti férfiért Jákob leszármazottjai közül. Ez a hatalmas növekedés azt jelentette, hogy a népesség ez alatt az időszak alatt 25 évente megkétszereződött. Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet. Az pedig ezt mondta népének. Lám, az izraeli nép nagyobb és erősebb, mint mi. Bánjunk csak okosan vele, hogy még többen ne legyenek, mert a háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol, és kivonul az országból. A fáraó tehát attól félt, hogy az izraeliek elhagyják az országot, és ennek megakadályozására munkafelügyelőket rendelt föléjük, hogy kényszermunkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára, Pitomot és Ramszeszt. De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább szaporodtak és terjeszkedtek, úgyhogy félni kezdtek Izrael fiaitól. Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izrael fiait. Kemény munkával keserítették az életüket. Sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával. Sokféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket. Érdekes, hogy ilyen kegyetlen feltételek mellett Izrael gyermekei továbbra is szaporodtak és terjeszkedtek. Egy nemzet számára a legnagyobb gyengességet a jólét okozhatja, hiszen úgy néz ki, hogy a nehézségek idején a nemzetek legtöbbször megerősödnek. Ugyanez igaz az egyház történetében is. Amikor a korai egyház oly kegyetlen üldöztetésben részesült a rómaiak részéről, hatalmas mértékű növekedést tapasztalt meg. Amikor viszont a kereszténységet elfogadottá tették, és egyes területeken állami vallássá vált, akkor ezeken a területeken az egyház meggyengült. A jólét elpuhítja az embereket, a nehézség és az üldöztetés pedig megerősíti őket. A fáraó gyengíteni akarta őket a kemény munkával, de pontosan az ellenkezőjét érte el, megerősítette az izraelieket. Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül az egyiknek Sifrá, a másiknak Puá volt a neve. Ezt mondta. Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását. Ha fiú lesz, öljétek meg. Ha leány, hagyjátok életben. De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiú gyermekeket. Ezért Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és ezt mondta nekik. Miért teszitek ezt? Miért hagyjátok életben a fiú gyermekeket? A bábák pedig ezt felelték a fáraónak. Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek. Ezért jót tett Isten a bábákkal. A nép pedig szaporodott és igen megerősödött. És mivel a bábák félték az Istent, ő tovább szaporította Izrael házát. Ekkor megparancsolta a fáraó egész népének. Minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak a lányokat hagyjátok életben. A fáraó el akarta pusztítani a gyermekeket a bábákon keresztül, és amikor ez nem sikerült, akkor megparancsolta, hogy a fiú gyermekeket dobják a folyóba. Itt a bábák esetleges hazugságával szembesülünk, hisz azt mondták, hogy a héber asszonyok mind saját maguk szülik meg a gyermekeiket. Lehet, hogy ez igaz, mert úgy néz ki, hogy a nehéz munkát végző asszonyok, miután megszülik a gyermekeiket, nagyon hamar visszamehetnek dolgozni. Új-Guineában az asszonyok végzik a munkának a nagy részét, még a földművelést is. Miután életet adnak babájuknak, felkötik őket a hátukra, és ismét elmennek dolgozni a mezőre. Lehet, hogy a bábák hazudtak, lehet, hogy nem. Én nem tudom. De ha hazudtak, akkor hogyan történhetett meg, hogy Isten megáldotta őket? Erre nincs magyarázatom, sajnos nem tudhatok mindent. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját. Az asszony teherbe esett és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket és kitette a Nílus partján a sás közé. Más szóval teljesítette ugyan a parancsot, hogy a folyóba tegye a gyermeket, de előbb egy kis kosarat készített neki, és ebbe tette bele, és utána tette a folyóra. A gyermek nénye pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte cselédjét, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket. Hát egy síró fiú volt. Megszánta és ezt mondta. A héberek gyermekei közül való ez. Ez Isten megtartó erejének gyönyörű története. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó leányának. Ne menjek és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket? Mózes nénye Miriam kérdezte ezt. Nagyon gyakori volt azokban az időkben, hogy egy másik asszony szoptassa a gyermekedet. A lány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd. Megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Milyen érdekesen dolgozott itt Isten, hisz Mózes kisgyermekkorában nagyon erős héber nevelést kapott otthon, ahol mélyen a tudatába vésődött, hogy ő egy kiválasztott nép tagja. Ez a példabeszéd hatalmas megtestesítője volt. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. A korai személyiségformálódás éveiben Mózes erős nevelési alapot kapott, és ez elég erős volt ahhoz, hogy ellen tudjon állni az egyiptomiak tanításának ideje alatt a nyomásnak. Úgyhogy ne becsüljétek alá a korai évek nevelésének értékét. Azt mondták, hogy a zsidó anyák már az első ringatásoktól kezdve azt suttogták a gyermekeik fülébe, hogy Jehova az Isten. Azt hiszem, hogy az anya egyik legnagyobb tette lehet a világon az, ha a csecsemője fülébe ezt suttogja. Jézus szeret téged. Pál leírta a Timóteusnak szóló levelében, hogy Timóteust már korai ifjúságától kezdve az írásokra tanította az ő istenfélő anyja és nagyanyja. És milyen nagyszerű örökség is ez! Istennek hálát adok azért, hogy magam is ilyen örökséget kaptam édesanyámtól. Az esti horrormesék helyett, amikor a farkas megeszi a nagymamát, és a vadász felvágja a hasát, a szüleim mindig arról tanítottak, hogy Isten gondoskodni fog rólam. Hallottam, hogy Isten az óriás Dávid kezébe adta, hallottam Mózesről és Isten szabadító erejéről, és arról, hogy hogyan szabadította ki Dániát az oroszlánok verméből. Tudtam, hogy bármi történik is, Isten velem lesz, megvéd és megóva bajtól. Az anyukám mindenfelé követett, amerre játszottam, és igeverseket ismételgetett, és megtanította azokat nekem, betöltve engem Isten igéjével. A korai évek nagyon fontosak, és amikor úgy gondolod, hogy még a kisgyermeked nem is érti, már akkor elkezdheted az oktatását és nevelését. Az első hónapokban nagyon fontos, hogy az agyukat pozitív hatások érjék, mert ekkor alakulnak ki az idegrendszerben a stimulációnak megfelelő kapcsolatok. Ezért fontos, hogy színeket, mozgásokat, dallamokat tapasztaljanak egy sorsdöntő időszakban, mert a jövőbeli agykapacitásuk egyenesen arányos lesz a korai hónapokban létrejött idegkapcsolatok számával. Mózes anyja kitűnő munkát végzett, és Istennek még arra is volt gondja, hogy őt megfizessék ezért. Nagyon szeretem az Úr munkálkodásának módszereit. Ahelyett, hogy elvesztett volna egy gyermeket, megtartotta őt, és fizetést is kapott a neveléséért. Majd elvitte a palotába, és Mózest az egyiptomiak tanították tovább. A zsidó levél azt mondja, hogy Mózest anyja hitből tette a kosárral a folyóba. Hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Ez mutatja meg számunkra, hogy milyen erős háttérrel rendelkezett Mózes a fáraó udvarában, és hogy a szülei milyen erős rendeltetéstudatot tápláltak Mózesbe. Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment atya fiaihoz, és látta kényszer munkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atya fiai közül. Isten az abcselben azt mondta, hogy Mózes azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket. De nem értették meg. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Valaki azt mondta egyszer, hogy az volt a baj, hogy nézett jobbra, nézett balra, de nem nézett felfelé. Mi magunk is gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy nézünk jobbra, nézünk balra, majd cselekszünk anélkül, hogy tudatában lennénk annak, hogy Isten látja tetteinket. Megpróbálta eltüntetni a nyomokat azáltal, hogy az egyiptomit a homokba rejtette. Amint említettem, Mózes tudta, hogy az ő keze által szabadítja meg az Úr az izraelieket a rabságukból, és meg volt lepődve, hogy ezt az izraeliek nem ismerik fel. Mózessel az volt a probléma, hogy jobban sietett, mint Isten. Megpróbálta megtenni azt, amit Isten meg akart tenni, de csak a saját erejére támaszkodott. Tudta, hogy Istennek mi a célja, de előre sietett. És ezt a hibát mi is gyakran elkövetjük. Tudjuk, hogy mit akar Isten elvégezni, de nem várunk arra, hogy Isten felruházon az ő erejével, hanem elindulunk, és saját testünk erejéből próbáljuk megtenni azt, amiről azt gondoljuk, hogy Isten meg akarja tenni. De vegyük észre, hogy mennyire sikertelen volt Mózes ebben a kísérletében. Még az sem sikerült neki, hogy egyetlen egyiptomit eltemessen, de amikor Istennel volt, az egész egyiptomi hadsereget eltemette a Vörös-tengerben. Nagyon óvatosan kell bánnunk az Isten munkája iránt érzett buzgóságunkkal, amikor a Szentlélek irányítása és kenete nélkül indulunk el, hogy a saját energiánkra és képességeinkre támaszkodva megvalósítsuk Isten munkáját. Akárcsak Mózes, mi is bukásra leszünk ítélve. A lélek munkáját sohasem lehet elvégezni a testünk erejéből. A lélek munkájára Isten lelke kell felkenjen, ő kell irányítson és erőt adjon hozzá. Nagyon sok problémám adódott a Mózes által elkövetett hibához hasonló esetekből. Tudtam, hogy Isten mit akar, tudtam, hogy mi a célja, és megpróbáltam mindazt megvalósítani úgy, hogy nem állt rendelkezésemre a Szentlélek irányítása és segítsége. Isten előtt jártam, és minden esetben úgy elrontottam a dolgokat, mint Mózes. Ő megpróbálta elrejteni az egyiptomit. Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt. Miért vered a fele barátodat? Az így szólt. Ki tett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes megijedt és ezt mondta. Bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. Amikor a fáraó megtudta, hogy Mózes az egyiptomi izraeli párharcban a héber oldalra állt, akkor úgy döntött, hogy megöleti Mózest, de Mózes elmenekült a sínai félszigetre. Midján papjának volt 7 lánya, akik odajöttek vizet meríteni és a vájukat megtölteni, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta juhaikat. Amikor a leányok hazatértek apjukhoz, Reuelhez, az megkérdezte. Hogy ma ilyen korán megjöttetek? Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól, felelték. Sőt, még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. Akkor ezt mondta a lányainak. Hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk. Ez egy jellemző beduin vendég szeretet. Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfinál, azt pedig Mózeshez adta lányát, Cipórát. Az asszony fiút szült, ő pedig Gersomnak nevezte el, mert azt mondta, jövevény lettem idegen földön. Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Itt a 22. és a 23. versek között körülbelül 40 év telt el. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Kétségtelen, hogy Mózes pusztában történő megtapasztalásai fontosak lesznek először is földrajzi szempontból. Miközben pásztorként a sínai sivatagban és a Hóreb-hegység körül követte a júnyáját, nagyon jól megismerte a területet, tudta, hogy hol vannak a kutak, kezdte megismerni az éghajlatot, és sok gyakorlati tapasztalatra tett szert azzal kapcsolatban, hogy miként lehet túlélni a pusztai időjárást. Mindezek nagyon hasznosak lesznek majd akkor, amikor Isten elkezdi használni őt Izrael gyermekeinek Egyiptomból való kivezetésekor. Ott megjelent neki az úrangyal a tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipke bokor. Akkor ezt mondta Mózes. Oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipke bokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta. Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten erre ezt mondta. Ne jöjj közelebb! Oldj le sarudat a lábadról, mert Szentföld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta. Én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig ezt mondta. Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából. Isten elkezdett beszélni Mózeshez az égő csipkebokorból. Először is arra figyelmeztette, hogy ne közeledjen hozzá, és hogy vegye le a saruját, mert szent földön áll. Kijelenti, hogy kicsoda ő, majd bejelenti, hogy látta, hallotta és tudja. Ezek Isten tulajdonságai, amelyet Jézus Krisztus is kiemelt az Új Testamentumban. Az atyátok látja, az atyátok hallja, az atyátok tudja. Isten ezen tulajdonságait kérdőjelezik meg a hitetlen emberek. Van-e értelem a magasságban? Honnan tudja Isten? Azt hiszik, hogy elrejtőzhetnek Isten elől, és gúnyolódnak az imádságnak még a gondolatával is. Mégis ezeket a jellemvonásokat Jézus Krisztus újból és újból megerősíti. Az Úr nem csak meglátja a nehézségeket, és azt mondja, hogy valóban szörnyű, nem csak meghallja a kiáltást, és azt gondolja, hogy milyen szégyenletes, hanem tesz is valamit értünk. Gyakran a barátaink szimpátiát mutatnak, meghallgatják, meglátják, és elszörnyűködnek a dolgon, de az Úr azt mondja, hogy megmenteni jöttem. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. A kánaáni, a hettita, az emóri, a perízi, a hívi és a jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Közületek is sokakat elnyomnak az emberek, hazudnak nektek, elutasítanak titeket, fájdalommal vagytok tele, mert azt gondoljátok, hogy senki sem tud bajaitokról. De igen, valaki mindenről tud, mert azt mondja Isten, hogy látom az elnyomást. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre Istennek. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? 40 évvel korábban Mózes belevetette magát az elhívásába, és saját erejéből el is kezdte a munkát, mert azt gondolta, hogy meg fogják érteni. De tapasztalatai hatalmas csalódásba torkoltak. Ezek után 40 év alatt Mózes hihetetlen módon lenyugodott. Emlékeztek, hogy ő Lévi törzséből született, és tudjuk, hogy Jákob proféciája Lévivel kapcsolatban ez volt. Simon és Lévi testvérek, erőszak eszközei a fegyvereik. Közösségükbe ne menj lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj dicsőségem. Mert embert öltek haragjukban, kedvtelésükben bikát bénítottak. Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühöngésük, mert elkeseredett. Mózes is egy ilyen forróvérű lévita volt, nagyon hamar tüzelt, és így ölte meg az egyiptomit is. 40 év múlva a tűz eltűnt belőle, már nem hirtelen haragú, aki minden pillanatban harcolni akar, hanem nagyon nyugodtá vált. Amikor Isten el akarja küldeni a nép megmentésére, akkor azt válaszolja. Ki vagyok én, hogy én menjek a fáraó elé? Érdekes kérdés, és azt hiszem, hogy mindenki, akit az Úr elhívott, egyszer felteszi ezt a kérdést. Ki vagyok én, Uram, hogy én végezhessem el ezt? Isten hozta Mózest ebbe az állapotba, Mózes viszont egy kicsit eltúlozta a dolgot. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta, bizony én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. Mózes a Hóreb hegyénél állt, és Isten azt mondta, hogy itt fogják őt tisztelni az egész néppel együtt. Ennél a hegynél kapta meg később Mózes a parancsolatokat is. De Mózes azt felelte Istennek. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt mondta Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta. Így szólj Izrael fiaihoz. A vagyok küldött engem hozzátok. Meg ezt is mondta Isten Mózesnek. Így szólj Izrael fiaihoz. Az Úr atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre. Isten azt mondta Mózesnek, hogy számodra vagyok, aki vagyok, vagyis az vagyok, akire szükséged lesz. Az Isten neve egy ige, a lenni ige, mert Isten mindig az akar lenni, amire neked szükséged van. A te békességed, a te erősséged, a te segítséged, a te vezetőd, a te igazságod, a te menekvésed, a te reménységed, vagy amire éppen szükséged van. És milyen nagyszerű dolog ez? Jávé, a valamivé váló, azzá válik, amire szükséged van. Izrael gyermekei számára, a nép számára, ő az Úr, az atyáik Istene. Menj, gyűjtsd össze Izrael véneit, és ezt mondd nekik. Az Úr atyáitok Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megjelent nekem, és ezt mondta. Számon tartom mindazt, amit ellenetek Egyiptomban elkövettek, és elhatároztam, hogy elviszlek benneteket az egyiptomi nyomorúságból, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perízi, a hív és jebuszi nép földjére, a tejjel és mézzel folyó földre. És ha hallgatnak a szavadra, akkor menj be Izrael véneivel együtt Egyiptom királyához, és ezt mondjátok neki. Az Úrral a héberek istenével találkoztunk. Hadd menjünk azért 3 napi útra a pusztába, hogy áldozzunk Istenünknek az Úrnak. A fáraó számára ő az Úr, a héberek istene. Én ugyan tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg, hogy elmenjetek, hanem csak erőszaknak enged. De kinyújtom a kezem, és megverem Egyiptomot mindenféle csodával, amelyeket véghez viszek benne. Majd azután elbocsát benneteket. És jó indulatot támasztok-e nép iránt az egyiptomiakban, úgyhogy amikor eljöttök, nem jöttök üres kézzel. Minden asszony kérjen a szomszédasszonyától és lakótársától ezüst és aranyékszereket meg ruhákat. Adjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, és meneküljetek Egyiptomból. Itt úgy tűnik, hogy Isten arra tanítja őket, hogy miként rabolják meg az egyiptomiakat. A valóságban azonban csak azt a munkabért vitték magukkal, ami járt nekik a több évtizedes rabszolga munkáért, amiért nem fizették meg őket. Mózes ekkor így felelt. Hát, ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg nekem az Úr. De az Úr erre azt mondta neki. Mi van a kezedben? Egy bot, felelte ő. Dobd a földre, mondta az Úr. Amikor a földre dobta, kígyóvá vált, és Mózes elfutott előle. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Nyújtsd ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál. Mózes kinyújtotta a kezét, és megmarkolta, az pedig bottá vált a markában. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr atyáik istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Majd pedig ezt mondta neki az Úr. Dugd be a kezedet a kebledbe. Bedugta kezét a keblébe, és amikor kihúzta, hófehér volt a keze a poklosságtól. Ezután pedig azt mondta. Dugd vissza a kezedet a kebledbe. Visszadugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta a kebléből, ismét olyan volt, mint testének többi része. Ha tehát nem hisznek neked, és nem hallgatnak a szóra az első jelnél, majd hisznek a szónak a következő jelnél. De ha még erre a két jelre sem hisznek, és nem hallgatnak a szavadra, akkor végy a Nílus vizéből, öntsd a szárazra, és a Nílusból vett víz vérré válik a szárazon. Ha jelet akarnak, hogy higgyenek neked, akkor ezeket a csodákat tedd előttük. Akkor ezt mondta Mózes az Úrnak. Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok az, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki. Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr? Vajon az Isten teszi vakká, süketté vagy némává az embereket? Ezt mondja az Úr, és ő vállalja is ezért a felelősséget. Ez egy hatalmas felelősség, és a szívem azonnal tiltakozni kezd, és szemben áll Istennel, mert nem értem, hogy miért engedné meg Isten, hogy egy kisgyermek vakon szülessen. Miért teremtene Isten egy süket vagy néma gyermeket? És ettől az Istenről alkotott elképzelésemet is kételyek kezdik gyötörni. Ennek ellenére Isten kijelenti, hogy egyes esetekben különböző fizikai hibákat teremt, és vegyük észre, hogy nem is magyarázza meg azt, hogy miért. Egyszerűen csak kijelenti a tényt. És ez a tény hitem egyik legnagyobb kihívásává válik. De ha át tudom ugrani ezt az akadályt, akkor egy erősebb, megingathatatlan hitre teszek szert olyanra, amit semmi sem tud többé megrendíteni. Ha csak azt hiszem el, amit megértek, ahhoz nincs szükség hitre, csak észre és intellektusra. Istent azzal tisztelem a legjobban, ha azt hiszem el, amit nem értek meg. Hit nélkül lehetetlen Isten előtt kedvesnek lenni. Ha tehát elhiszem, hogy Isten teremti vaknak a kisgyermeket, és ugyanakkor azt is el tudom hinni, hogy Isten a szeretet, Isten igaz, mert mindezeket a Biblia kijelenti, akkor olyan dolgot hiszek el, amit nem értek. Hiszen hogyan tud egy szerető Isten egy vakgyermeket teremteni? Nem tudom, de azt tudom, hogy ez tény, mert ő mondta. Elhiszem az ő szavát, ő benne hiszek, és annak ellenére, hogy nem tudom a kettőt összerakni az agyamban, mégis elhiszem, hogy ő a szeretet Istene, egy igazságos Isten. Annak ellenére, hogy ő olyan dolgokat tett és tesz, amelyeket én nem tudok megérteni, mégsem rendül meg benne a hitem, mert amikor nem tudom megmagyarázni vagy megérteni, akkor érkezek el egy mélyebb, hitre épülő kapcsolathoz ő vele. Isten a vakgyermeket nem arra használta, hogy összetörje, hanem hogy megerősítse a hitemet ő benne, és a pusztán észszerű hitemet eljuttatta a szívből jövő hit szintjére. Most már elhiszem, hogyha Isten egy vak vagy egy süket gyermeket teremtett, akkor Istennek célja van azzal, ha megengedte, hogy ez a gyermek így szülessen vagy ilyenné váljon. Mindezt nem tudom felfogni ésszel, és agyilag elbuktam, de pontosan ekkor van valami másra szükségem, és ekkor kapaszkodok a hitembe. Istenem, hiszek és bízom benned, de nem értelek téged. Így egy mélyebb hitre teszek szert. Hiszek abban, hogy ha Isten egy ilyen gyermeket teremtett, akkor megvolt rá az oka, még akkor is, ha én sohasem fogom megtudni ezt az okot. Találgathatok, okoskodhatok a miérttel kapcsolatban, lehet, hogy azért tette, hogy tudtunk ráadja, hogy ez nem egy tökéletes világ, lehet, hogy azért, hogy megóvjon az elpuhulástól, a lustálkodástól. Emlékszem, a nagy gazdasági válság idején ezt énekelte a templomi kórus. Boldog leszek, amikor vége lesz a napoknak, boldog leszek, amikor eljön Jézus, mert nem lesz szomorúság, és Isten holnapja virrad ránk. Azokban az időkben valóban nagyon várták az Urat, ugyanígy a második világháború idején is nagyon népszerű ének volt ez. A háború után jött a jólét, és meghalt a kórus. Többé nem énekelték ezt a dalt. Várj, Uram, mert meg lesz ez az új otthonom, ez az új autóm, várj még egy kicsit, mert így boldog leszek. A dolgok egyre jobban mennek, jó munkahelyen van. Amikor a fenyegetések feltűnnek a horizonton, és az élet már nem annyira kényelmes és könnyű, akkor ismét felhangzik a kórus. Boldog leszek, amikor vége lesz a napoknak. Hát Isten nem a szeretet Istene? De igen. Viszont ha az egyház kezd elpuhulni és kényelmessé válni, és kezd hosszú távra berendezkedni, akkor Isten mindig egy új edénybe kell öntsön, hogy rádöbbentsen minket, hogy ez a föld nem a mi hazánk, hogy mi csak átutazóban vagyunk itt. Istennek nem az a szándéka, hogy az anyagi dolgok megszerzésére fordítsuk az életünket, hanem az, hogy a szívünk összhangba kerüljön az ő lelkével és az ő örökkévaló királyságával. Ezért aztán megmutatja, hogy az anyagi eredetű dolgokat milyen hamar és milyen könnyen elveszíthetjük. És ekkor hirtelen mélyebb gyökereket keresek, elkezdek vágyódni az örökkévaló királyságért, és amint rátekintek egy betegségre, egy testi elváltozásra, azt mondom a szívemben. Jöjj hamar, Uram Jézus! Siettesd azt a napot, amikor a vakok meg fogják látni Isten dicsőségét, amikor a sánták ugrálni fognak örömükben, amikor a némák dicsőítést énekelnek neked, ó Istenem, hozd el azt a napot! Isten kijelentette, hogy ő teremtette a vakot és a némát is. Nem értem, nem tudom megmagyarázni nektek, de ez egyáltalán nem változtatja meg az Istenbe vetett hitemet, és tudom, hogy ő továbbra is a szeretet és az igazság Istene. Azért nem tudom megmagyarázni, mert Isten mindezt nem csökkentette le az én agykapacitásom szintjére, és hálával tartozom neki ezért, mert így elhihetem az ő örökkévaló szavát, és benne hihetek. Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. De ő azt felelte. Kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Mindezek után is azt mondta Mózes Istennek, hogy küldjön mást. Látható, hogy túlságosan is megnyugodott. Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen, és ezt mondta. Van neked egy testvéred a lévita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Sőt, jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. Beszélj azért vele, és add szájába a szavakat. Én pedig a te száddal és az ő szájával leszek, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek. Rendben, ha így akarod, veled mehet Áron is, legyen ő a te szószólód. De eredetileg nem ez volt Isten akarata, ezt csak megengedte Mózesnek, mert ő annyit vitatkozott vele. Áron később egy akadállyá vált, mert ez nem volt a legjobb megoldás. Isten az általad megengedett legnagyobb magasságig tud csak emelni, és utána ezen a szinten fogja a legjobbat kihozni belőled. Gyakran, akár csak Mózes, mi is korlátozzuk Istent abban, hogy milyen szintre emeljen minket. Isten Mózest is egyel magasabb szintre emelhette volna, és így nem lett volna Áronra szüksége, és arra sem, hogy később az útjába álljon. De Isten azt mondta, hogy ezt kérted, hát itt van, megkaphatod. Ugyanakkor egy szinttel alacsonyabban vagy annál, amit Isten a te életedre elképzelt. Lehet egy, két vagy három szinttel is lejjebb élni, pedig Isten csúcsra emelne téged hatalmas győzelemben, de te Istent korlátozhatod engedetlenségeddel. Sajnos igen gyakran kompromisszumokat fogadunk el az életünkben, olyan alternatívákat, amelyek Isten munkáját korlátozzák. Áront akarod, hát megkaphatod, mondja Isten. Ő majd beszél helyetted a néppel. Ő lesz a te szád, te pedig Istenként állsz mellette. Más szóval Mózes lesz a közvetítő. Isten vele beszél, és ő elmondja ezt Áronnak. Mózes csökönyösen ragaszkodott ahhoz, hogy Isten lejöjjön az ő szintjére, ahelyett, hogy ő emelkedett volna egy szintet, és így ez később egy csapdát jelentett Izraelnek. Vedd a kezedbe ezt a botot is, és tégy vele jeleket. Ekkor visszament Mózes Jetróhoz, az apósához, és így szólt hozzá. Szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még. Jetró így felelt Mózesnek. Menj el békességgel. Az Úr ugyanis ezt mondta Mózesnek Midjánban. Menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, akik halálra kerestek téged. Ekkor fogta Mózes a feleségét és fiait, Szamára ültette őket, hogy visszatérjenek Egyiptom földjére. Isten botját is kezébe vette Mózes. Mert ezt mondta az Úr Mózesnek. Amikor visszamegy Egyiptomba, ügyelj arra, hogy megtedd a fáraó előtt mindazokat a csodákat, amelyekre képessé tettelek. Én ugyan megkeményítettem a szívét, és nem akarja majd elbocsájtani a népet. Az itt használt megkeményíteni szó a héberben szó szerint azt jelenti megerősíteni. Amikor olvassuk Mózes és a fáraó történetét, úgy kezdjük olvasni, hogy a fáraó keményítette meg a szívét, majd egy idő után egy másik héber szóval ezt olvashatjuk. Az Úr keményítette meg a fáraó szívét, ami azt jelenti, hogy az Úr megerősítette a fáraó szívének állapotát. Más szóval a fáraó döntötte el szíve állapotát, és az Úr csak megerősítette őt ebben az állapotban. Csökönyös akarsz lenni? Rendben, megerősítelek ebben az állapotodban. De te ezt mondd a fáraónak. Így szól az Úr. Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon nekem. Ha te vonakodsz elbocsájtani, akkor én megölöm a te elsőszülött fiadat. Útközben történt az éjjeli szálláson, hogy rátámadt az Úr, és meg akarta ölni. Ezt nagyon nehéz megérteni. Isten azt mondja Mózesnek, hogy menj Egyiptomba, majd Isten találkozik vele egy éjszakai szálláson, és meg akarja ölni. Nem tudjuk, hogy mi történt, lehet, hogy Mózes elájult. Érdekes viszont, hogy a felesége pontosan tudta, hogy mi történik. Azt gondolom, hogy Mózes és felesége vitatkoztak a gyermekük miatt. Isten azt parancsolta, hogy a zsidó gyermekeket a 8. napon metéljék körül. Ez a körülmetélkedés az Istennel való szövetség jele volt, hisz ők lélek és nem test szerint kellett éljenek. A körülmetélkedés egy szimbolikus jelentőségű cselekedet volt, amely alapján ezek az emberek Isten népeként azonosultak. Amikor Mózes Midjánba ment és feleségül vette az ottani pap Jetró leányát, Cipórát, akkor megszületett az első fia Gersom. Ekkor Mózes körül akarta metélni, de Cipóra valószínűleg nem engedte, hogy megcsonkítsák a kisbabáját. Mózes pedig talán annyira meg volt törve a bukása miatt, hogy nem törődött ezzel különösebben, és nem metélte körül a fiát, hogy ne kelljen vitatkozni a feleségével. Amikor Isten meg akarta ölni Mózest, a felesége azonnal tudta, hogy mi a baj. És Cipóra fogott egy éles követ, levágta fiának az előbőrét, lába elé vetette, és így szólt. Véren szerzett vőlegényen vagy. Még mindig haragudott Cipóra ezért a csonkításért, és keserűen egyezett bele a dologba. Akkor békét hagyott neki az Úr. Cipóra pedig ezt mondta. Véren szerzett vőlegény vagy, mert körül vagy metélve. Mózest az Úr Izrael gyermekeinek vezetésével bízta meg, és szövetséget kötött vele, ugyanakkor Mózes gyermekein hiányzott az Istennel való szövetség jele. Emiatt aztán Isten a támadással tudtára adta Mózesnek és feleségének, hogy komolyan veszi a dolgokat. Áronnak pedig ezt mondta az Úr. Menj Mózes elé a pusztába. Ő elment és találkozott vele az Isten hegyénél, és megcsókolta őt. Mózes elmondta Áronnak az Úr minden igéjét, amely előtt elküldte, és mindazokat a jeleket, amelyekre nézve parancsot adott neki. Azután elment Mózes és Áron, és összegyűjtötte Izrael fiai közül az összes véneket. Áron elmondta mindazt, amiről az Úr beszélt Mózessel, aki bemutatta a jeleket a nép előtt. A nép pedig hitt. Amikor meghallották, hogy az Úr gondjaiba vette Izrael fiait, és meglátta nyomorúságukat, meghajoltak és leborultak. Azután bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki. Így szól az Úr, Izrael istene. Bocsásd el népemet, hogy ünnepet szentelhessen nekem a pusztában. A fáraó azonban ezt felelte. Kicsoda az az Úr, hogy hallgassak a szavára, és elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az Urat, és nem bocsátom el Izraelt. Erre ők ezt mondták. Találkoztunk a héberek istenével. Hadd menjünk azért 3 napi útra a pusztába, hogy áldozzunk Istenünknek az Úrnak, azért, hogy ne verjen meg bennünket dögvésszel vagy fegyverrel. De Egyiptom királya ezt mondta nekik. Mózes és Áron, miért akarjátok elvonni a népet a munkától? Menjetek, folytassátok a kényszermunkát. Már így is sok mihaszna nép van az országban, mondta a fáraó, és ti még abba akarjátok hagyatni ezekkel a munkát? Nem ismerem az uratokat, és nem engedlek el, mondja a fáraó. Kinek képzelitek magatokat? Menjetek vissza azonnal dolgozni. Még aznap azt a parancsot adta a fáraó a nép sanyargatóinak és felügyelőinek, hogy ne adjanak többé szalmát a népnek a vályogvetéshez úgy, mint eddig. Menjenek és szedjenek maguknak szalmát. De vessetek királyuk ugyanannyi vályogot, amennyit eddig kellett készíteniük. Ne engedjetek el belőle, mert lusták ezek, azért kiáltozzák. Menjünk áldozni Istenünknek. Ha majd nehezebb lesz ezeknek az embereknek a munkája, és el lesznek vele foglalva, akkor nem törődnek hazug beszédekkel. Kimentek tehát a nép sanyargatói és felügyelői, és azt mondták a népnek. Így szól a fáraó, nem adok nektek szalmát. Menjetek és szedjetek magatoknak szalmát ott, ahol találtok. De a munkátokból semmit sem engedünk el. Ekkor a nép szétszélett egész Egyiptomban, hogy tarlót tépjenek szalma helyett. A sanyargatók pedig szorították őket, és ezt mondták. Minden nap végezzétek el a kiszabott napi munkát úgy, mint amikor még volt szalma. Meg is verték Izrael fiainak felügyelőit, akiket a fáraó sanyargatói rendeltek föléjük, és azt mondták. Miért nem végeztettétek el tegnap is, meg ma is a vályogvetést úgy, mint eddig, a rendelkezésnek megfelelően? Akkor bementek Izrael fiainak felügyelői a fáraóhoz, és így panaszkodtak. Miért bánsz így szolgáiddal? Szalmát nem adnak szolgáidnak, és mégis azt parancsolják, hogy csináljunk vályogot. Sőt, még verik is szolgáidat. Így néped ellen vétkezel. De ő így felelt. Lusták vagytok, lusták! Ezért mondjátok, el akarunk menni áldozni az Úrnak. Menjetek csak és dolgozzatok. Szalmát nem adnak nektek, de a kiszabott vályogot be kell adnotok. Izrael fiainak felügyelői látták, hogy bajban vannak, mivel ezt mondták. A napi vályog mennyiségből nem szabad engedni. Ezért, amikor a fáraótól kijövet találkoztak Mózessel és Áronnal, akik ott álltak rájuk várakozva, ezt mondták nekik. Nézzen rátok az Úr, és ítéljen meg benneteket, mivel gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és szolgái előtt, és fegyvert adtatok a kezükbe, hogy megöljenek bennünket. Ekkor Mózes az Úrhoz fordult, és ezt mondta. Uram, miért engedett, hogy rosszul bánjanak ezzel a néppel? Miért is küldtél ide engem? mert amióta bementem a fáraóhoz, hogy beszéljek vele a nevedben, rosszabb a sora ennek a népnek, te pedig semmit sem tettél néped megszabadításáért. Piton városa az egyike azoknak a városoknak, amelyeket Izrael gyermekei építettek a fáraónak, és egy érdekes dolgot fedeztek fel itt. Megtalálták azokat a falakat, amelyek alsó rétegeiben egyforma szalmát használtak a téglák elkészítéséhez, majd ahogy egyre fennebb haladtak, a szalma megoszlása egyre egyenlőtlenebb a téglákban, és a legfelsőbb téglákat már mindenféle gyomnövényekkel és gyökerekkel elkeverve készítették. Ezek tökéletesen bizonyítják az itt olvasható történet hitelességét. Elkezdődött Mózes problémája Izrael gyermekeivel, hisz ők az első perctől kezdve panaszkodni és morgolódni kezdtek. Előbb kiáltanak Istenhez, hogy küldjön egy szabadítót, Isten el is küldi, és ők pedig csak megnehezítik a dolgát, és így volt ez Mózes egész hátralevő életén keresztül. Nem irigylem Mózest ezért a nehéz feladatért, a pusztában való vándorlás vezetéséért. Amikor elkezdtek panaszkodni, Mózes elment az Úrhoz és megkérdezte tőle, hogy miért tette ezt vele. Miért küldte őt el, hisz a dolgok egyre csak rosszabbak lesznek, amióta idejött. Amikor elkezdünk munkálkodni Isten elhívásán, a sátán gyakran olyan sok dolgot hajít az utunkba, hogy úgy tűnik, hogy a dolgok egyre rosszabbak, és ezért aztán elkezdünk kételkedni abban, hogy vajon Isten tényleg erre hívott-e el. A sátán az első pillanattól kezdve megtesz mindent, hogy elbátortalanítson. Amikor elszánod magad az Úr szolgálatára, elképesztő mennyiségű probléma jelentkezhet, és egyáltalán nem lesz minden rózsaszínű. A sátán annyi akadályt állíthat eléd, hogy azt gondolod, hogy a dolgok az elviselhetetlenségig romlanak el. A titok, csak folytasd. Ha Isten erre hívott el, csak menj előre, és ne bátortalanodj el. Évekkel ezelőtt azt gondoltam, hogy Isten a szolgálatba hívott el. Elmentem hát iskolába felkészülni az elhívásra, majd utána 17 éven keresztül próbáltam őt szolgálni, aminek a végén annyira elbátortalanodtam, hogy kételkedni kezdtem az elhívásában, és kész voltam feladni az egészet. Gyakran pályáztam meg különböző munkalehetőségeket, hogy kiléphessek a szolgálatból, és hogy világi munkát vállalhassak. El voltam kedvetlenedve, belefáradtam az állandó harcba, amit a család megélhetéséért folytattam. A legérdekesebb az volt, hogy a legmélyebb ponton, amikor már-már feladtam a szolgálatot, Isten elkezdte nagyon megáldani a házi csoportokat, amelyeket tanítani kezdtem pont akkor, amikor végre lett egy jó munkám, és kezdtem pénzt is keresni. A sátán mindent elkövet, hogy megkérdőjelezd az elhívásodat, hogy elvegye a kedvedet. De ha Isten elhívott, akkor tarts ki, mert ő keresztül visz a nehézségeken, és munkálkodni fog. Pontosan tudom, hogy mit érzett Mózes, mert oly sokszor beadtam Istennek a felmondásomat. Istenem, elhívtál a szolgálatra, de semmi sem történik itt. Isten pedig ezt mondta: menj vissza dolgozni, ahelyett, hogy itt sírdogálsz nekem.